A brit uralkodói család az igen sokak gondolkodásának homlokterében ott van általában is, és most talán még hatványozottabban igaz ez, amikor is harmadik Károly királyt rákkal diagnosztizálták. Mit lehet egyelőre tudni az állapotáról, a történtekről?
Egyelőre annyi információnk van, amit a Buckingham palota február 5-én közölt este 6 órakor, hogy valamilyen formájú rákot diagnosztizáltak a királynál. Később egy másik nyilatkozatban megerősítették, hogy rákról van szó, viszont nem prostata rákról, hiszen a korábbi hetekben a prostata megnagyobbodás miatt kezelték a királyt. Egyes orvosok úgy vélik, hogy ezen a területen kell keresni a ráknak valamilyen formáját, de a király állapotáról csak annyit tudunk, hogy boldogan, kiegyensúlyozottan áll a kezelések elé, és alig várja, hogy visszatérjen azokhoz a feladatokhoz, amiket korábban ellátott.
Talán ez az egyik legérdekesebb kérdés ebben a jelen helyzetben, hogy most a következő időszakban fogja valaki helyettesíteni őt, vagy az ilyen protokolláris megjelenések összességében elmaradnak?
Amit tudunk, az annyi, hogy a miniszterelnökkel tartott heti audienciáját azt továbbra is megtartja, illetve hát az angol uralkodónak mindig van egy úgynevezett piros doboz, amiben az államügyekkel kapcsolatos papírok vannak, ezeket ő szignózza, engedélyezi a saját hatáskörén belül, ezeket továbbra is megkapja Károly király. Ami a protokolláris megjelenéseket illeti, az egy kicsit más kérdés, ugyanis vannak bizonyos államtanácsosok, ide tartozik ugye Kamilla királyné, illetve a Károlyt követő első 4 személy a trónöröklési sorban, akik betöltötték a 21. életévüket, vagyis a fiai Vilmos herceg és Erri herceg, illetve az öccse András herceg, és ugye András herceg az egyik gyermeke, illetve kiegészítette ezt az államtanácsosi pozíciót a húgával, Annával, illetve a másik öcsével, Eduárddal. Amit eddig láttunk már a prostata megnagyobbodás kapcsán is, az az, hogy Anna hercegnő még jobban belehúzott a munkába, mint korábban nagyon aktív, illetve Kamilla királyné is egyre több feladatot vállal, gyakorlatilag minden napon valamilyen hivatalos megjelenése. Ugyanígy van Eduárd, aki nem régen a Szent Ilona szigeten járt, illetve Dél-Afrikába, illetve hát Eduárdnak a felesége is, vagyis azt vesszük észre, hogy a királyi család tagjai mozgósítva vannak, vagyis hát Károly hivatalos megjelenéseit ők pótolják ki. Vilmos herceg is majd megjelenik egy gálán este, délelőtt pedig lovaggá ütéseket tartotta a Windsor kastélyban. Harry herceg, aki az elmúlt években nem valami jó kapcsolatot ápolt ugye a királyi családdal, az elmúlt 4-5 évben hazaérkezett most, és Londonban tartózkodik, meglátogatta a királyt, és 45 percig beszélgettek rövidke ideig, de talán út lehet ez arra, hogy megbocsássanak egymásnak, hogy Harry valahogy kiengesztelődjön a királyi családtól.
Tehát akkor egy nagyon határozott összefogás van a királyi családon belül, de hogyan fogadja, vagy fogadta a közvélemény ezt a lesújtó hírt?
Egyelőre annyit tudunk, hogy az emberek nagyon meghatódtak, főleg az ennek az oka, hogy Károly ugye csak nem 70 éven keresztül várt arra idézőjelbe, hogy uralkodjon, és most pedig ilyen lesújtó hírek érkeztek. Annyit tudunk, hogy a londoni rezidenciáját, a Clarence House-t már virágok kezdik körbevenni, illetve rengeteg levél érkezik a királyhoz. És hát a miniszterelnök is küldött jó kívánságot, ő azt mondta, hogy még időben észlelték ugye ezt a betegséget, illetve hát a vallási képviselők, a vallási vezetők, az államfők, a miniszterelnök folyamatosan küldik a jó kívánságaikat a királynak.
Hogyan lehet erre megfelelően reagálni? Talán ez az a kérdés, ami még sokakat foglalkoztathat. Ugye itt egy közleményben kommunikált a brit uralkodói család, de volt erre korábban precedens? Történt már ilyen vagy ehhez hasonló az uralkodói család életében, történetében?
Sajnos ezt kell mondjam, hogy nem. A korábbi uralkodóknak bármiféle betegsége is volt, azt a közvéleménytől jól elzárva tartották. Hogyha egy kicsit visszanézünk, akkor mondjuk II. Erzsébetről is egy későbbi életrajz állítja azt, hogy valamiféle csontrákkal küzdhetett. Illetve 6. György, ugye, aki 3. Károlynak a nagyapja volt, szintén rákkal küzdött, ő tüdőrákos volt, de még magától a királytól is titkolták azt, hogy milyen súlyosságú az a rák, amivel küzd. Tehát eddig nem nagyon tudtunk arról, hogy az uralkodóknak milyen betegsége van, illetve azt emelném ki, hogy amikor ugye Károlyt a prosztata megnagyobbodás miatt műtötték, akkor Kamilla királyné, a felesége naponta többször is meglátogatta, eddig ez sem volt jellemző. Én arra gondolok, hogy a tudatosságot szeretné ezzel a király egy kicsit elősegíteni, mert amikor megosztották a prosztata megnagyobbodással kapcsolatos diagnózisát, akkor rengetegen kerestek erre rá az internetre, és úgy látszik, hogy a szűrővizsgálatokat ezzel népszerűbbé tette a férfiak körében, és most pedig a rákbetegeknek szeretne segítséget nyújtani azzal, hogy elmondja, hogy ő is egy közülük, ő is olyan ember, mint bárki.
Tehát akkor ennek egyfajta üzenetértéke van, hogyha jól fordítom le azt, amit mond.
Igen, igen. Károlynak egyébként is egyfajta üzenet az élete, az eddigi munkássága, mondjuk a környezetvédelemre gondolunk, de ebben is nagyon tudatos mutatkozik.
Török Zoltánt, a brit uralkodó család kutatóját hallották. Az innováció gyakorlatba ültetése megkönnyíti az életünket, és versenyképes vállalkozások létrehozásához járulnak hozzá. Az innovációért felelős helyettes államtitkár szerint ezért fontos, hogy idén 147 milliárd forint értékben indulnak pályázatok a kutatás és az innováció ösztönzésére. A stratégiát 3 fő pillére bontották. Ezeken belül az elsőt a vállalati innovációs programok, a másodikat a teljes kutatói életpálya átfogó támogatását, míg a harmadikat a magyar kutatási és innovációs ökoszisztéma nemzetköziesítése alkotja. Bódis Lászlóval Érszfalvi András beszélgetett a részletekről.
Idén 147 milliárd forintból indulhatnak új kutatási és innovációs pályázatok. Programstratégiát hirdettek 2024-re, ott is kiderült, meg a sajtóanyagokból is kiderült, a hírekből is kiderült, hogy 60 milliárd forinttal több áll rendelkezésre, mint tavaly. A célok ambíciózusak, hogy azt is mondta a miniszter úr, vagy nyilatkozta valahol, Magyarország 2030-ra a világ legjobb 25, Európa legjobb 10 innovátor országa közé kell, hogy kerüljön. Szóval innováció. Jó, és nyilván vannak egyéb célja is a kormánynak, célkitűzései az innováció területén.
Így van, és miért is foglalkozunk az innovációval, és miért fordít ilyen jelentős erőforrásokat a kormány a magyar innováció és kutatásfejlesztés támogatására? Hát két okot emelnék itt ki. Az egyik, hogy azok az új gyakorlatba is átültetett megoldások, amelyek az innováció lévén létrejönnek, azok megkönnyítik az életünket, megkönnyítik a magyar emberek életét, és ez azért fontos, mert ezen megoldások nem csak költséghatékonyságot tudnak generálni, hanem egyszerűen jobb életminőséget. Mondok néhány példát. 1937-ben, amikor Szent György Albert C-vitamin felfedezéséért ugye megkapta a Nobel-díjat, azért kapta meg, mert sikerült kivonni a paprikába a C-vitamint. Mai napig gyakorlatilag főleg ebbe a téli időszakba, tehát napi rendszerességgel élünk ezzel, és könnyíti meg az életünket, segít minket egészségesnek maradni. Norman János is gondolhatunk, aki az 1950-es években tette le a modern számítógépek alapjait, vagy gondolhatunk, ha tavaly évre gondolunk vissza, két új Nobel-díjasunk lett Karikó Katalin és Krausz Ferenc személyében. Karikó Katalin pedig a Covid-válság alatt juttatott hozzá sok 100 millió embert a vakcinához, és ezzel mentette meg számos honfitársunk életét, nem csak Magyarországon, hanem a világban. Tehát az innovációk olyan új felfedezések, gyakorlatba ültetése, ami megkönnyíti az életünket, és nem csak megkönnyíti, hanem sokszor ezekből olyan gazdaságilag értelmezhető termékek jönnek létre, amelyek versenyképes magyar vállalkozások létrehozásához járulhatnak hozzá, akik nem csak a magyar piacon, de a nemzetközi piacokon is megállják a helyüket. Na, röviden ezért támogatjuk az innovációt, és a 147 milliárd forintos programcsomagunk idén is ilyen új megoldások kifejlesztését támogatja.
Néhány hónapja volt itt nálunk a rádióban, akkor elmondta, hogy nemzetközi európai összehasonlításban mérő indexek szerint is javult Magyarország innovációs eredményi csomagja, vagy eredményességi csomagja, de néhány területen még mindig jelentős előrelépésre van szükség. A szellemi tulajdonvédelme, az innováció, a különböző védettségek, ugye ezek gyakran szóba kerülnek. Ahogy én láttam, ebben a programcsomagban, ebben a 147 milliárdban vannak célzott csoportok között egyén, csoportok, közösségek, vállalatok, egyetemek, kutatóbázisok. Tehát nagyon szerte ágazó ez a támogatási lehetőség, vagy program lehetőség.
Így van, hogyha három fókuszterületre próbálom összerendezni az idei programcsomagunkat, akkor azok a következők. Az első, amit fókuszba állítottunk, a kutatói életpálya. Alakuljon ki, jöjjön létre Magyarországon egy olyan vonzó, a fiatalok számára vonzó és magas presztízsű kutatófejlesztői életpálya, ami már egészen a középiskolától elkezdve arra ösztönzi a fiatalokat, hogy válasszák ezt a pályát, válasszanak olyan egyetemi képzést, műszaki, természettudományos, informatikai, matematikai, orvostudományi képzéseket, amelyek erre a pályára fölkészítenek, majd ezt követően akár az iparban, a vállalati szektorban, akár az egyetemi kutatóintézeti szektorban helyezkedjenek el kutatófejlesztőként. Ebben a munkában segít minket Krausz Ferenc, már említett Nobel-díjas fizikusunk, aki elvállalta a kutatási kiválósági tanács vezetését, amely egy 2024. januárjával fölálló új szervezet, testület, amely ennek a kutatói életpályának a kialakítására fel. Tehát ez az egyik nagy programcsomagunk, erre a programcsomagra kutatók, kutatócsoportok pályázhatnak. A másik nagy programcsomagunk a vállalati egyetemi együttműködéseket helyezi előtérbe. Azt látjuk a jól működő, nemzetközi legjól működő innovációs ökoszisztémákban, hogy az eredményességnek egy nagyon fontos eleme az, hogy mennyire szorosan dolgoznak együtt az egyetemek, kutatóintézetek és a vállalatok. Ezért nagyon jelentős hányadát az erőforrásainknak ilyen közös fejlesztésekre fordítjuk, amelyekből az egyetemeink, kutatóintézeteink is profitálnak, és természetesen a magyar vállalkozások is, hiszen olyan termékek kifejlesztéséhez nyerhetnek itt el állami támogatást, állami befektetést, amelyekkel a nemzetközi piacon is versenyképessé válhatnak. És a harmadik nagy programcsomag, nem pedig egy nemzetközi esítési programcsomag, nagyon jelentős, 24 milliárd forint ebből a 147-ből nemzetközi együttműködések támogatását szolgálja, egyrészt Európán belül. Tudjuk jó, hogy az Európai Bizottság diszkriminatív módon kizárta a magyar egyetemeket a Horizon programokból, de mi azt mondtuk, a magyar kormány azt mondta, hogy maradjanak bent ezekbe a konzorciumokba az egyetemek társultakként, és ennek a költségeit természetesen finanszírozzuk, de ezen kívül nyitni kell nekünk a világra is, úgy nyugat, mint kelet irányába. Azt látjuk, hogy egyébként az nyugat-európai és az európai tudományos teljesítmény, hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor globálisan visszaesik, Kelet-Ázsia és Közép-Ázsia iszonyú ütemben jön föl, tehát nekünk arra is kell figyelnünk, hogy merre tart a világ, és azokkal az országokkal is ki kell alakítanunk az együttműködéseinket, akik már most, de a jövőben még inkább vezető szerepet fognak a tudományban és az innovációban betölteni. És végül egy harmadik eleme ennek a nemzetközi esítési programunknak, a legkiválóbb kutatók idevonzását támogatja, erre egy külön 6 milliárd forintos keretet különítettünk el, hogy Nobel-díjasok vagy Nobel-díj várományosok érkezzenek Magyarországra, alakítsanak kutatócsoportot és dolgozzanak együtt magyar kutatókkal.
Az elmúlt percben Bódis Lászlót, innovációért felelős helyettes államtitkárt hallották. Zenélünk, közlekedünk, Kereszkó friss hírekkel jövünk itt a Trend.